műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Sokan tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a munkájukat, elveszi a munkahelyüket. Bár sokáig azt mondták, hogy a kreatív szakmákban nem fog betörni a technológia új vívmánya, ma már azt tapasztaljuk, hogy igenis jelen van a képalkotásban, a szövegírásban, vagy éppen a zenekomponálásban. Természetesen mindehhez kell neki egy adatbázis, amiből dolgozik, amelyből képes kigenerálni a saját tartalmait. De mi történik abban az esetben, hogyha van egy olyan terület, ami bár hatalmas kreativitást igényel, de mégis vannak olyan részei, amelyek változatlanok, és akár arról is beszélhetnénk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmas lehet a feladat elvégzésére. Témánk: felsőoktatás az AI nyomása alatt. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Serd László marketing szakembert, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatóját, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Tanár úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Mielőtt mélyebben belemegyünk a felsőoktatás és a mesterséges intelligencia kapcsolatába, beszélgessünk arról, hogy milyen hatással van jelenleg a fiatalokra az AI által vezérelt algoritmus, az az algoritmus, amely többek között a közösségi médiát is működteti. Mert hogy lehet szidni ezeket a felületeket, és bőven van is amiért szidni, azonban véleményem szerint látni kell azt is, hogy lehet találkozni rajtuk olyan tartalommal is, amely kellőképpen hasznos, oktató jellegű, csak éppen szükség van egy komoly szűrésre a felhasználó részéről jelen pillanatban.
Valóban nagyon időszerű ez a kérdés, immár legalább 5 éve. Ugye a közösségi média mögötti algoritmusok egyértelműen a mesterséges intelligencia gyűjtőszava alá tartozó technológiák közé tartoznak, úgyhogy tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy most már egy jó ideje mesterséges intelligencia alapon futnak ezek a platformok. A hatása ezeknek a technológiáknak továbbra is radikális. Ugye egy radikális innovációról van szó már önmagában. A radikális ebben az esetben azt jelenti, hogy mindent átalakító, mindent átformáló, a mindennapi rutinokat sokszor végérvényesen felkavaró, felzavaró technológiáról van szó. Persze a szónak nem feltétlenül a negatív értelmére kell gondolni, hanem a pozitív értelmére is, ugye rengeteg hatékonyságbeli növekedést, meg mindenféle más hasznos dolgot okoz, és hát nyilván akkor, amikor egy fiatal Z-generációs, vagy most már hamarosan a még fiatalabb alfa generációs az internetre téved, és elkezd interakcióba lépni ezekkel a platformokkal, vagy a platformokon keresztül a többi fiatallal, akkor természetesen nagyon nagy hatással van rájuk az, ahogyan az algoritmus a különböző tartalmakat eléjük tárja, amilyen tartalmakat meglátnak, amilyen tartalmakat bizonyos időpontokban látnak meg. Vannak már erre olyan jellegű kutatások, amelyekről ki lehet jelenteni, hogy most már az időpróbáját is kiállták, és hát az az igazság, hogy nagyon vegyes az eredmény olyan szempontból, hogy ezek a technológiák a fiatalokra, és itt elsősorban a Z-generációsokra kifejtett hatásuk alapján egyszerre nagyon pozitívak, például a kapcsolatteremtés gyorsaságától egészen addig, hogy nagyon gyorsan a közösségi élményt online is megtapasztalhatóvá teszik. Viszont rengeteg negatív oldala van. Például az Egyesült Államokban most már tudományos tényként kezelhető egy nemrég megjelent kutatás alapján, hogy nagyon sok mentálhigiénés problémát okozott, például az Instagramnak a használata, főleg 2012 és 2015 között, főleg a fiatal kora tinédzserkorú lányoknál. És ez csak egy ilyen kiragadott részlet, de valójában nagyon sok ágasbogas terület van, amiről itt beszélni lehetne. Összességében azt tudom mondani, hogy a fiatalabb generációkra való hatása az AI-nak, a mesterséges intelligenciának jelenleg kétértelmű, vegyes, ellentmondásos. Sok előnye is van, és számos olyan hátránya van, ami egyelőre még félig meddig fekete doboz, és a következő években fog eldőlni. Hogy mennyire volt jó ötlet például 14 éves kor alatt megengedni gyerekeknek, hogy ilyen platformokon órákat, vagy akár 10 órákat eltöltsenek napközben.
Tudják ezeket a felületeket megfelelően használni? Gondolok itt most az információ szűrésére, akár a fiatalok, a tinédzserek, vagy akár már a felnőttek, fiatal felnőttek, az egyetemisták. Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Az, ami látványos, hogy ezekben az informatikai megoldásokban, attól függetlenül, hogy mesterséges intelligencia vagy nem mesterséges intelligencia jellegű technológiák vannak mögötte, ezek az informatikai megoldások gyakorlatilag a legjobbak közé tartoznak abból a szempontból, hogy mennyire könnyen tanulható a használatuk. Tehát úgy vannak eleve megtervezve, hogy rendkívül hamar megtanulhatóak, és szerintem a kedves hallgatók is biztos ismernek olyan kisgyereket, akik a kezükbe vették a telefont vagy a tabletet, és hamarabb megfejtették, hogy hogy kell YouTube-on navigálni, mint a felnőttek. Na hát pontosan erről van szó. Az az igazság, hogy azoknak a platformoknak a felhasználása, amelyekről itt beszélünk, azoknak a tanulási görbéje nagyon rövid. Tehát nagyon hamar, élvezetes módon, könnyű módon meg lehet tanulni, használni őket. Ami következik, inkább abban van a kockázat, tehát hogy a mindennapi viselkedését a felhasználónak hogyan változtatja meg egy olyan láthatatlan kéz, ha úgy tetszik, tehát itt az algoritmusra gondolok, amelyik fölött nem biztos, hogy van kontrollja sem a szülőnek, sem a gyereknek, sőt, a jogalkotóknak sincsen, ez a terület még mindig ilyen kvázi vadnyugatnak számít, szerintem a jogász kollégák is ebben egyetértenek. Ugye ezek a platformok is, mint például a Facebook, vagy a Instagram, vagy ezek a platformok is egy hosszú folyamaton mentek keresztül, hogy kiforjon azt, hogy mi legyen a szabályzat, mi az, ami tiltva legyen, mi az, ami ne legyen tiltva, és a jogi világ is csak most az utóbbi években kapcsolódott ebbe a folyamatba bele. Úgyhogy valami olyasmi mihez hasonlítanám ezt, egy rémkönnyű eszköz, nagyon sok vagány tulajdonsággal, feature-rel, viszont egyelőre a vadnyugaton használjuk. Tehát egyfajta vadnyugaton vagyunk még.
Beszélgessünk akkor a szűrés kapcsán a mesterséges intelligenciáról, és arról, hogy ez hogyan tudna, vagy hogyan tud működni a közösségi médiában. Azzal tisztában vagyunk, hogy az AI már régen jelen van a közösségi médiás felületek hátterében, és ez az, ami célozza számunkra, a felhasználók számára azt a tartalmat, amiről úgy gondolja, hogy érdekes lehet számunkra, ott tud minket, mint felhasználókat tartani a felületen. Meglátása szerint lesz arra lehetőség, hogy idővel elkezdje szűrni a valós tartalmakat is, vagyis hogy eltüntesse teljesen, vagy legalább részben az összeesküvés elméleteket és álhíreket?
Valószínűleg igen, erre nagyon nagy kezd lenni a társadalmi nyomás. Itt ugye nagy különbségek vannak országok között, hogy ki mennyire tartja ezt fontosnak, de az, ami látszik, az az, hogy ha pusztán az algoritmusra bízzuk, hogy milyen tartalmakat jelenítsen meg a felhasználók előtt, akkor valószínűleg az algoritmusok maguktól nincs, hogy rájöjjenek arra, hogy mi az az álhír és mi nem álhír, vagy mi az az ártó jellegű tartalom és mi az, ami safe, vagyis biztonságos tartalom. Tehát muszáj megmondani, megtanítani ezeknek az algoritmusoknak, hogy hogyan kezeljék azokat a tartalmakat, amelyek felkerülnek a rendszerbe. Tehát, hogyha mondjuk én feltöltök egy videót, amelyik álhír, akkor a rendszernek a kötelessége lesz azt kiszűrni, és nyilvánvalóan vannak mindenféle megoldások erre, viszont ez nagyon függ attól is, hogy melyik platformot vizsgáljuk. Például a Meta nevű céghez tartozó platformokon, mint amilyen az Instagram meg a Facebook, vagy például a YouTube, ami a Googlehez tartozik, ők komoly erőfeszítéseket tesznek arra, hogy az álhír jellegű tartalmak, vagy a féligasságokat tartalmazó tartalmak ne kerüljenek olyan előnybe, mint mondjuk a hit hiteles forrásokból származó tartalmak. De még nagyon-nagyon hosszú az út, hogy ez ideálisan működjön, illetve valljuk be, a szólásszabadsággal kapcsolatos viták is felmerülnek, és ez most jelenleg az Egyesült Államokban a legkiélezettebb, és hogyha például az egykori Twitterrel, a mostani X működésével hasonlítjuk össze ezeket az általam előbb említett platformokat, akkor azt látjuk, hogy például az X-nek, vagyis az egykori Twitternek az algoritmusa sokkal kevésbé tesz erőfeszítést arra, hogy az álhíreket mondjuk büntesse, vagy a népszerűségüket, vagy a terjedési sebességüket csökkentse. Azért, mert egy ilyen sokkal szabadosabb, a szólásszabadságnak a radikális értelmezéséből kiinduló megoldást választottak, ami egyenlőre kedvez az X népszerűségének, viszont nem biztos, hogy kedvez különböző társadalmi folyamatoknak. Röviden összefoglalva, van bőven tanulnivaló, avval kapcsolatosan kell meghúzni bizonyos etikai határokat, hogy hol van az a szint, ahol azt mondjuk, hogy ez még szólásszabadság, de már bele kell szólni abba, hogy bizonyos tartalmak már nem tartoznak a szólásszabadság kategóriájába, mert például olyan jellegű álhírek, amelyek kárt okoznak különböző érintetteknek, a társadalom különböző rétegeinek, vagy különböző csoportjainak. Tehát nagyon ködös ez az átmenet, és szerintem ezért abszolút nem az algoritmus a hibás, egyszerűen a döntéshozók. Egyelőre ez még egy kiforratlan terület. Gondoljunk arra, hogy amióta ember az ember, soha ilyen helyzetben nem volt. Hogy milliárdnyi nagyságú adatbázisban, amelyek tartalmakból állnak, képtartalom, videótartalom, szövegtartalom, abból egy algoritmust kelljen megtanítani arra, hogy hol van az etikának az a szintje, ami mindenki számára elfogadható. Sok kérdés merül itt fel, ami jogászokra, politikusokra, filozófusokra tartozik. Tehát ez nem lesz egy könnyű történet, de valószínűleg a 2030-as évek elejéig ki fog alakulni valamilyen konszenzus, legalábbis a világ különböző részein, amiben nagyjából mindenki egyet fog érteni, és akkor ebből törvény lesz, vagy valamilyen jogi megoldás lesz erre, és kötelezve lesznek ezek a platformok, hogy használják.
Eddig beszéltünk a közösségi médiáról, és most térjünk rá az oktatásra. Milyen lehetőséget kínál akkor napjainkban a mesterséges intelligencia a felső oktatás tekintetében?
A felsőoktatás egy olyan terület, sokan ebben nem is gondolnak bele, de a hagyomány hajtja. Gondoljunk bele, hogy az előadások és szemináriumok, ugye ez a felosztás szinte mindenhol a világon még mindig. Vannak előadások, ahol nagyrészt a tanár beszél, frontális oktatás van. Amfiteátrumban, vagy valamilyen nagyobb teremben, több diák előtt, ki van vetítve valami, történik egy információ átadás, a tanárnak a személyes kommunikációs képességeitől és a tanár egyéb személyiség tulajdonságaitól függően történik egy inspirációs hatás, igaz? Tehát a diákok ott ülnek abban a bizonyos teremben, és az információkon kívül, amiket hallanak, inspirálódnak is, kedvük lesz erre arra, amit hallanak, igaz? Tehát a kíváncsiságuk ébred bizonyos területek iránt. Ez egy nagyon régi formátum, tehát ez több száz éve így zajlik az egyetemeken, annak idején Apáca is, Ere János is, amikor Nyugat-Európába ment egyetemre, hasonló helyzetbe került. Tehát a felsőoktatásnak van egy nagyon hagyományos formája abban, hogy hogyan tanít. És nyilván az egyetemek nem csak a tanításról szólnak, hanem ugye gyakorlatilag most már a világ minden részén az egyetem legalább két dologról szól. Az egyik az nem más, mint az oktatás, a másik pedig a kutatás. És akkor a kettő ez nyilván összeér, mert a legjobb dolgokat kell átadni, a legrelevánsabb dolgokat kell átadni, tehát az információ összegzésének, szintézisének is egy temploma, ha úgy tetszik, a felső oktatás. Tehát nem pusztán a tanítás a lényege, hanem az is, hogy a bizonyos dolgokról, jelenségekről való tudást hogyan tudjuk megfelelően összefoglalni, és utána hasznosítható tudássá gyúrni. Na most miért mondtam ezt el? Azért mondtam ezt el, mert ebbe a jelenlegi állapotba kapcsolódik bele a mesterséges intelligencia szó alá tartozó összes technológia, legyen az bármilyen technológia. Itt aztán tényleg a nagy nyelvi modellektől, mint például a generatív AI, például ugye ChatGPT meg hasonló megoldások, egészen a mély tanulási algoritmusokig, vagy gépi tanulási algoritmusokig, amelyek mondjuk inkább predikciót végeznek, tehát előrejelzését a közeljövőnek. Ezek most kapcsolódnak bele ebbe a világba. És nyilvánvalóan egy diszruptív helyzetbe kerül a felsőoktatás sok területen. A diszruptív azt jelenti, hogy megszakít bizonyos régi hagyományokat, bizonyos régi modelleket, mert sok döntéshozó rá fog jönni arra, hogy talán lehet bizonyos dolgokat jobban csinálni, vagy pedig hatékonyabban csinálni, például kevesebb embert fizetni, skálázhatóvá tenni tevékenységeket. Ami azt jelenti, hogy egy ember munkájának az eredménye több helyen látszódjon, és nem úgy, mint eddig. Úgyhogy valójában most kezdődik az a folyamat, amikor a felsőoktatás és a mesterséges intelligencia összeér, és kialakulnak különböző próbálkozások, ezek már megvan. Vannak, ugye? Én is, meg sok kollégám is nyilván találkozik ezekkel a dolgokkal. Másrészt meg kialakulnak ezek a nagy kérdések, hogy mennyire engedjük be a mesterséges intelligenciát az egyetemi oktatásba, az egyetemi tevékenységnek a különböző szintjeire, területeire. Úgyhogy én azt mondom, hogy fog kelleni bizonyos nehéz döntéseket hozni majd a jövőben, valamikor, minden egyetemnek külön, hogy mit akarnak pontosan, mi legyen az egyetemnek a sorsa, mi legyen az egyetemnek a hosszú távú célja, olyan körülmények között, hogy a mesterséges intelligencia szinte minden területen átalakíthat régi, hagyományos dolgokat. Hadd mondjak egy példát. Mi van akkor, ha a tanár, aki tanít, az csak egy beszélő fej? Egy virtuálisan, mesterségesen generált beszélő fej, amelyik mögött egy mesterséges intelligencia megoldás van, amelyik több ezer szakkönyv által van megtanítva, és azt a tudást szintetizálja egy kurzussá. Hogyha az a mesterségesen generált emberi fej egy képernyőn szépen csillogó, tisztán érthető nyelven elmond és elmagyaráz dolgokat, akkor vajon evel a virtuális tanárral lehet-e versenyezni? Mi van akkor, hogyha egy ilyen virtuális tanár szimultán tud 100 órát tartani a világ különböző részein, attól függetlenül, hogy milyen időzónában van? Vagy pedig mi van akkor, hogyha szimultán tud személyes konzultációt tartani egy ilyen virtuális tanár, például Zoomon, vagy akármilyen videó megoldáson, úgyhogy mindenki személyre szabott választ kapjon, személyre szabott instrukciót kapjon. És az az igazság, hogy ez már megérkezett, tehát ezek a technológiák léteznek, látjuk, hogy a multiknál néha a toborzási területen már vannak virtuális interjúk, hogy gyakorlatilag a toborzó személy, aki az interjút végzi, már egyfajta ilyen virtuális asszisztens. Számos virtuális megoldás van. Néha egyetemeken is, chatbotoktól egészen a mindenféle fajta ilyen e-mail megválaszoló mechanizmusokig. Tehát ez már elérkezett, és akkor előbb-utóbb fel kell tenni a kérdést, hogy akkor mi lesz a jövő tanárával? Szükség van-e húsvér tanárra, illetve mi van akkor, hogyha a fizikai térben való tanulásról le lehet mondani a virtuális térben való tanulás javára? Úgyhogy nagyon nagy dilemmák elé néz most jelenleg a felsőoktatás, és egyébként a felnőtt képzés is, nem csak a felsőoktatás.
Elhangzott az, hogy az egyetemek maguk kell majd eldöntsék, hogy milyen mesterséges intelligencia alapú módszereket építenek be az oktatásba, mit fognak használni a tanárok, és hogyan fog alakulni a tanárok jövője. De mégis most, napjainkban mit használ egy felsőoktatási intézményben dolgozó tanára a mesterséges intelligencia kínálatából, avagy mi van az eszköztárjában?
Nagyon egyetemfüggő. Én akiket ismerek, hogy felsőoktatásban dolgoznak külföldön, nyugaton, a legtöbb helyen, intézményi szinten még egyenlőre viszonylag kevés mesterséges intelligencia alapú megoldás van, amit mondjuk minden tanár használ vagy használhat. Nálunk ez még kevesebb. Én munkahelyemen, a Bábesbolyai Tudományegyetemen nincsen semmilyen olyan mesterséges intelligencia alapú eszköz, amelyik kötelező érvénnyel használható, hanem inkább rá van bízva mindenkire, minden tanárra, hogy mit használjon. Alapvetően a leggyakoribb, amit használnak, amit én tudok, főleg a fiatalabb kollégák használnak ilyen megoldásokat. Jellemzően olyan tevékenységekre, amelyeknél valamilyen adminisztratív teendő van, vagy lerövidít különböző folyamatokat, például jó magam is használok olyan jellegű megoldásokat néha, hogy egy hosszabb szöveget összefoglaljon nekem, és egy rövid szövegben elolvassam, például egy szakcikket, például elolvastassak vele, vagy lefordítassak magyarra, és szintézisként legyen meg előttem. Tehát ugye evel is sporlok, 20 oldalas szakcikk elolvasása megtörténhet 5 perc alatt, és nagyon jó eredményekkel. Tehát például ezek a megoldások, vagy a generatív AI-on belül a ChatGPT, vagy a Google Bard, vagy a Perplexity, meg még van néhány ilyen, ugye ezeket használják többen, alapvetően azért, hogy időt spóroljanak. Tehát, hogyha azt kellene mondjam, hogy nagyrészt mire használják azok, akiket én ismerek, általában idősporlásra használják. Tehát olyan tevékenységek lerövidítésére, amelyek egyébként nem biztos, hogy hatékonnyá teszik a tanár munkáját, és ezért lerövidítjük, és akkor már is nyertünk valamennyi időt, és akkor azt fel tudjuk használni másra. Nyilván itt nem fog megállni ez az egész, tehát előbb-utóbb úgy, hogy minden innováció egyre inkább jelen lesz, és egyre többen fogják használni, és előbb-utóbb megjelennek az intézményi szintű licenszek, vagyis meg lesz vásárolva egy megoldás, és így tovább. Még amire szoktuk használni a mesterséges intelligenciát, az a plagizálásnak a kiszűrése. Itt ugye korlátozottan ugyan, de jelen van a mesterséges intelligencia egy bizonyos típusa ezekben a megoldásokban. Megír egy szakdolgozatot, feltöltjük, és akkor leellenőrzi nekünk, hogy vajon másolva van-e valamelyik része. Ehhez is ugye már mesterséges intelligenciát használnak ezek a megoldások, legalábbis néhány ilyen megoldás biztosan, például erre is használjuk. Még messze vagyunk attól, hogy helyettesítsen minket, vagy pedig, hogy helyettünk válaszoljon e-mailekre, vagy ilyesmi, bár lehetne már most is.
Bár lehetne már most is képes erre akkor a mesterséges intelligencia napjainkban?
Angolul abszolút képes, rengeteg olyan megoldás van, aminek én is utána néztem, és valamennyi pénzért cserében nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Például én megnéztem kíváncsiságból, hogy az egyik tantárgy, amit oktatok, annak a kurzusanyagát körülbelül milyen megoldásokkal és mennyi idő alatt lehet áttenni egy olyan platformra, hogy egy virtuálisan létrehozott beszélő fej helyettem mondja el a különböző másfél órás kurzusok, ugye 14-szer másfél órás kurzus egy fél évben elhangzó teljes kurzusanyagot, és a számítások alapján ez gyakorlatilag valami 3 vagy 4 különböző AI alapú megoldásból összehozható lett volna, körülbelül egy 40-50 eurós költséggel. Ami, hogyha belegondolunk, akkor nevetséges, és hogyha mondjuk egy egyenletben akarom ábrázolni, azt mondjam, hogy 40-50 euróból helyettesíthetem magam egy egész fél évre tanár. Na és most itt szeretném hozzátenni azt, ami igazán fontos. Még mielőtt felülnénk erre a csillogó-villogó vonatra, hogy az AI mindent megold és mindent helyettesít. Azért azt hadd mondjam meg, hogy messze nem annyi tanárnak lenni, hogy beszélni a diákok fele és információt megosztani, és nyilvánvalóan minden tanár, aki hivatásaként kezeli ezt a területet, tudja, hogy legalább ugyanannyira fontos az információ átadás és a képességek kialakítása mellett az, hogy szakmai tartást, szakmai önbizalmat, inspirációt is nyújtsunk. És ez az a terület, ahol még legalább 20-30 évre szükség van, hogy a mesterséges intelligencia itt is helyettesítsen.
20-30 év az nagyon hosszú idő, különösen ugye egy ember életében. Eközben is biztos vagyok benne, hogy lesznek változások, lesznek fejlődések. Ilyen tekintetben mire lehet számítani, mi lesz a következő lépés, amire képes lesz a mesterséges intelligencia a felsőoktatásban? Gondolván mind magára az oktatásra, az idézőjeles beszélő fej szerepére, mind pedig arra, hogy segítsen az oktatóknak, segítsen a kutatóknak egy szintézisben, egy szakcikk összefoglalásában, annak a lefordítás, vagy ehhez hasonlatos munkákban, az e-mailekre történő válaszolásban akár.
Szerencsére nagyon sok jó megoldás van már most is, és valószínűleg, hogy az egyetlen igazi akadálya annak, hogy használjuk, pontosabban két akadálya annak, hogy használjuk a mindennapokban, az az, hogy még nem gyűrűzött be a tanárok mindennapjaiba jó néhány ilyen megoldás, tehát hogy valahogy úgy vagyunk vele, mint amikor az okostelefonok megjelentek, de nem lett egyből mindenkinek, hanem kellett várni néhány évet. Na hát hasonló helyzet áll fenn most is, tehát hallunk róla, hogy létezik a megoldás, de ahhoz, hogy elérjünk oda, hogy használjuk is, ahhoz még kell valamennyi idő. És a másik akadály az meg a nyelvi akadály. Én az alapján, amit tudok, nyilvánvalóan angolul működik minden a legjobban ezen a területen. Számos olyan megoldás van, ami angolul fantasztikusan jól működik, viszont hogyha mondjuk magyarul vagy pedig románul szeretném ugyanazt csinálni, akkor még azért vannak pontatlanságok. Van néhány olyan terület, ahol még ez a nyelvi akadály érződik. Persze ez elég hamar meg fog szűnni, valószínűleg, hogy néhány év kérdése csak, és akkor már ugyanott leszünk bármilyen nyelven, vagy legalábbis a legfontosabb 50 nyelven, vagy legfontosabb 100 nyelven, mint mondjuk angolból. Hadd mondjak két példát, hogy hol lehetne ezt elképzelni, hogy már a közeljövőben könnyen használható legyen, és a tanárok munkáját radikálisan megkönnyítse. Például tesztek készítésében. Mi van akkor, hogyha több tantárgyat tanítunk, különböző csoportoknak, én jó magam is több mint 400 diákot tanítok évente, különböző tárgyakból. A vizsgáztatás része, meg a számonkérés része az anyagnak, az egy időigényes folyamat, elkészíteni a teszteket, hogy azok működjenek, és tényleg azt mérjék, hogy a diák tanult-e vagy nem, igaz? Már most is vannak olyan megoldások, és hát például a ChatGPT is tudja ezt, hogy egy bizonyos anyagból tesztkérdéseket készít, vagy pedig kifejtős kérdéseket készít. Tehát gyakorlatilag random, ugye véletlenszerűen létrehoz különböző kérdéseket, és a válaszokat is létrehozza, hogy legyen javítási kulcs. Például ez több 10 órát megtakarít egy tanár munkájából egyetemi környezetben minden fél évben. Ez véleményem szerint az egyik első olyan dolog lesz, amit sokan fognak használni a kollégáim közül is, azért, mert pontosan tudom azt, hogy bár jó dolog javítani, viszont gondoljunk bele, hogyha nagyon-nagyon sok verziót kell létrehozni egy tesztből, az rengeteg idő, illetve hát a nagyon-nagyon sok verzió manuális kijavítása is nagyon-nagyon sok idő. Tehát tulajdonképpen ez lenne az egyik olyan dolog, amit mindenképpen úgy látok, hogy ott lesz az egyik első népszerű AI megoldás között a legtöbb egyetemen. Emellett pedig az ügyfélszolgálati tevékenység. Tehát az, hogy a tanár válaszoljon kérdésekre, amelyek mondjuk szabványosított válaszokként vannak. Tehát mondjuk megkérdezni a tanártól, hogy hol lesz óránk, az nem túl jó példa, de mondjuk az, hogy egy bizonyos rész az anyagból, annak az újra magyarázása. Például erre is nagyszerűen lehet használni, már most is különböző megoldások vannak erre is, szóval ezek mind játszanak a közeljövőben. Hadd mondjak evel kapcsolatosan egy rövid zárójelet. Például, hogyha ezek a generatív AI megoldások, mint amilyen a ChatGPT, vagy a Google Bard, vagy a Claude 2-es, vagy hát sok van, amelyek ugye szövegeket értenek, és szövegeket adnak vissza válaszként. Ezek ugye személyre szabhatóak, tehát valahogy úgy, mint ahogy most működik mondjuk a Facebookunk. A Facebookot is személyre szabhatjuk, igaz? Tehát feltöltjük a saját fotóinkat, megírjuk a saját szövegünket, az egy személyre szabott dolog, de a rendszer nyújtja a megoldást. Tehát a rendszer ad nekünk egy ilyen sablont, és akkor mi azt kitöltjük, és akkor lesz egy személyre szabott Facebook profilunk. Na, hát egy hasonló módon kezdenek működni ezek a megoldások is, tehát minden intézmény betaníthatja a saját AI-ját, ha úgy tetszik, és sokkal pontosabb és sokkal relevánsabb AI lesz belőle, mint most ezek a nagy, jelenleg divatos generatív AI-ok, nagy nyelvi modellek, amelyekről az előbb beszéltem. Tehát, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy például egy intézmény betaníthatja a saját megoldásait. A saját tanuló adat sorával, a saját adataival, a saját könyvtárának a tartalmával, és így tovább. És akkor lesz ez igazán hasznos, mert most jelenleg egy nagyon általános, tehát mi most egy konyhakéssel akarunk mindent megoldani. De mi van akkor, hogyha minden intézménynek meg lesz a saját svájci bicska szettje, amikor minden apró problémát személyre szabottabban tud AI segítségével kezelni. És valószínűleg e felé haladunk, ugye fog kelleni fizetni ezért valamennyit, és akkor fogják szolgáltatásként nyújtani ezek a nagy cégek ezt a megoldást.
Az a helyzet, hogy globálisan egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy a digitális szolgáltatásokért fizetni kell, most legyen szó streaming szolgáltatásokról, legyen szó kapcsolatteremtő szolgáltatásokról, mint például a Zoom, vagy még hosszan lehetne sorolni. Itt viszont az a kérdés, hogy rendben ez várható a jövőben, de napjainkban, továbbra is itt maradva 2023-2024-ben, meg lehet bízni annyira a mesterséges intelligenciában, hogy rábízzuk azt, hogy állítson össze kérdéssorokat, ismételje el a tananyagot, vagy annak egy kivonatát a diákoknak, vagy esetlegesen értékelje a karikázós, engedje meg, hogy így nevezzem, teszteket? Megbízhatunk ennyire ebben a technológiai vívmányban, vagy azért érdemes fenntartásokkal kezelni? Most akár ingyenes, akár fizetős verzióról beszéljünk, ez most lényegtelen.
Nyilvánvalóan az első fázisban nem lehet magára hagyni egy ilyen platformot, tehát valójában kell egy átfutási idő, ugye tesztelni kell, meg kell nézni mindig az eredményt, a hibákról visszajelzést kell adni a rendszernek, pozitív megerősítést nyújtani, ha jól csinálja a kigenerált teszteket, ha jól csinálja, pozitív megerősítést adni, ha rosszul csinálja, akkor megmondani, hogy hol csinálta rosszul, és akkor ebből ezek a nagy nyelvi modellek tanulnak, és egyre kevesebbet hibáznak. Szóval nekem az a véleményem, hogy az elején és egyébként a teljes folyamatban mindig ott lesz az ember valahol, tehát azt azért nagyon óvatosan kell kezelni, amikor valaki ilyen tudományos, fantasztikus irányba viszi el ezt a témát, hogy mindent rábízunk az AI-ra, és akkor az AI helyettünk mindent megcsinál. Én ezt egyáltalán nem így látom, és az iparágban is nagyon sokan úgy gondolkodnak erről, hogy mindig kell legyen egy emberi döntéshozó, és a folyamatban lesznek olyan pontok, amelyek emberi közreműködést, emberi közbeavatkozást igényelnek. Tehát valószínűleg ez az egészséges módja az AI használatának a jövőre nézve, főleg azért, mert néha olyan bonyolult dolgokat művel ez a például a nagy nyelvi modellek is, ahogy működnek, hogy azok, akik létrehozták, azok sem pontosan értik, hogy mi történik. Tehát ez egy folyamatos fejtörést okoz, hogy a dolognak a komplexitása miatt is nem lehet magára hagyni mindenben. Tehát, hogyha például az a kérdés, hogy automatizálható-e egy egyetemi oktatónak a teljes munkaköre mesterséges intelligencia által, akkor erre a válasz szerintem az, hogy a következő két évtizedben biztos, hogy nem automatizálható minden, amit egy felsőoktatásban dolgozó személy végez a mindennapokban. Az viszont automatizálható, hogy mondjuk a fele vagy a háromnegyede a munkának AI alapú legyen, és abban a maradék egynegyedben a húsvér személy működik, működjön együtt evel a megoldással, evel az AI megoldással. Tehát gyakorlatilag közösen hozzák létre azt az értéket, amit aztán a diákok megkapnak és tanulnak belőle. Tehát valahogy úgy látom ezt, mint egy olyan helyzetet, amikor kapunk magunk mellé egy nagyon-nagyon erős, sok mindent elvégezni képes asszisztenst, aki rengeteg mindenben segít nekünk, és ezáltal az érték, amit nyújtunk, sokkal nagyobb lesz.
Tanár úr, egy korábbi interjúban ön fogalmazott úgy, hogy a mesterséges intelligencia előtérbe fogja helyezni a személyre szabott tanítást szemben a most jellemző tömegoktatással. De akkor ezt hogyan is kell elképzelni, és mikor válhat mindez valósággá?
Minden diák különbözik valamiben, és hogyha őszinték vagyunk, akkor sok mindenben. Tehát például én az egyetemen azt tapasztalom, hogy első évben, amikor megérkeznek a diákok, nem csak, hogy mindenki más városból, vagy más iskolai környezetből érkezik, de mindenkinek más a személyisége, a tanulási stílusa. Az új információ befogadásának szempontjából is nagyon különböznek a diákok. És itt abszolút nem arra gondolok, hogy egyes diákok okosabbak, mások nem okosabbak, nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy nagyon sok tényező befolyásolja például azt, hogy az egyetemen egy bizonyos tantárgyból ki mit ért meg, hogyan érti meg, mikor érti meg, és utána ki hogyan tudja, milyen körülmények között tudja használni azt a tudást. Úgyhogy gyakorlatilag az történik, hogy a nyersanyag, amit egy egyetemi oktató kap, nagyon heterogén, nagyon sokféle. És hogyha logikusan gondolkodunk, az a célunk, hogy mindenkit hozzunk fel egy olyan szintre, hogy utána a diplomával a kezükben a társadalom számára hasonlóan hatékonyak és értékesek legyenek a munkapiacon. Tehát ezt azért mondtam el, mert szerintem ez indokolja azt, hogy személyre szabott oktatásra nagy szükség van. Személyre szabott oktatásra mindig nagy szükség volt, csak ember nem volt elég rá. Igaz, és energia nem volt elég rá. Tehát gondoljunk arra, hogyha minden diákkal külön kellene foglalkozni, az egy elég ideális eset lenne, sőt már az is, hogyha kis csoportosan lehetne foglalkozni, a különböző képességekkel megáldott diákokat külön kategóriákba sorolni, és akkor azután foglalkozni velük. Biztos vagyok benne, hogy sokkal hatékonyabb lenne az oktatás, de hát nincs annyi tanár, stb. Ugye nagyon sok oka van annak, hogy ez nem így történik, tehát ezért van tömegoktatás és nem személyre szabott oktatás, és a mesterséges intelligencia alapú technológiák közül jó néhány, igenis személyre szabhat néhány dolgot. Tehát hadd mondjak egy ilyen, gyakorlatilag ez csak egy ilyen felvetés. Mi van akkor, hogyha egy egyetemi hallgató első éven kitölt egy hosszú kérdőívet, amelyikkel lemérjük a személyes sajátosságait, abból a szempontból, hogy tanulási stílus, vagy előzetes tudás egy bizonyos területen, vagy különböző igények. Például vannak olyan diákok, akik 20 percig tudnak koncentrálni, azután már nem tudnak koncentrálni. Én is ilyen vagyok egyébként, mindig is ilyen voltam, viszonylag hamar elkalandozik a figyelmem. Vannak olyanok is, én is ismerek olyan diákot, akik hosszú órákon keresztül bele tudnak mélyülni valamibe. Például ez is egy olyan változó, egy olyan dolog, ami egy ilyen kérdőívből kiderülhet. És akkor mi van akkor, hogyha nagyon sok ilyen tulajdonságot, ugye úgy hívják ezt, hogy változó, nagyon sok ilyen változó mentén a diákokat felmérjük, és azt követően személyre szabott oktatási programokat kapnak, amit már AI készít el számukra. És akkor azt követően a tartalmakat, az oktatási tartalmakat, ugye tudást, készségfejlesztést, stb. Úgy adagolja az AI, hogy az teljesen személyre szabottan és arra a diákra nézve optimálisan történjen. Persze ezek a rendszerek nem fognak teljesen elválni maguktól, ugye, mert nem érdekünk az sem, aki pedagógus, az tudja, hogy sokszor attól válik igazán élményszerűvé az oktatás, hogyha több diák együtt dolgozik valamin, vagy pedig több diák egy helyen tartózkodik, és együtt tanulnak dolgokat. Tehát itt nem az a lényeg, hogy olyan típusú személyre szabás zajlodjon le, ami elválasztja az embereket egymástól, és individuálissá teszi a felsőoktatást. Valószínűleg, hogy az nem érdekes senkinek, és valószínűleg nem is jó. Az viszont biztos, hogy olyan problémákat meg lehetne oldani, hogy például egyes diákok lemaradnak, és végérvényesen elmegy a kedvük, és kihullanak a rendszerből, mert többet nem akarnak szembenézni azokkal a dolgokkal, amelyeket nem sikerült megtanuljanak. Sok tanár, és én is így vagyok, nem biztos, hogy tud figyelni valakire, aki idővel lemarad, elmegy a kedve, nem is tudunk róla, mert nem szól. És egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy megbukott a vizsgán, és demoralizált, és úgy érzi, hogy ez nem neki való, és már hagyná ott az egyetemet. Mi lenne, hogyha mondjuk ezeknek a háromnegyedét meg tudnánk előzni személyre szabottabb oktatással?
Egyértelműen kisebb lemorzsolódás és jobb mutatók, ami az elvégzett tanulmányokat illeti országos szinten. Kérdés, hogy valósággá válhat-e ez, vagy mikor válhat valósággá, illetve hogy mindeközben mi lesz a tanárokkal, azokkal a személyekkel, akik felsőoktatási intézményekben tanítanak, képezik jelenleg napjainkban a diákokat. Összegezzük azzal a beszélgetésünket, hogyha eljön a személyre szabott oktatáskora, felerősödik a mesterséges intelligencia befolyása, megoldása, akkor hogyan fog kinézni a felsőoktatás mind a diákok, mind pedig a tanárok számára?
Én úgy gondolom, hogy azokban az intézményekben, amelyek minőségi oktatást nyújtanak, és mondjuk azt lehet mondani róluk, hogy az élvonalába tartoznak a szakmának, ott a fizikai térben történő oktatás továbbra is meg fog maradni. Gondoljunk arra, hogy akkor, amikor a filmek berobbantak, ugye már nem moziban nézték az emberek a filmet, hanem otthon televízióban, akkor joggal gondolhattuk azt, hogy na hát most már a színháznak vége van, azért mert most már mindenki filmeket fog nézni a tévében. Nem lett vége a színháznak, hanem egy másik műfaj lett belőle, filmek is vannak, színház is létezik. Sőt, ugye mindenki tudja, hogy a színháznak vannak bizonyos előnyei, amit filmen keresztül nem lehet csinálni. Szerintem az lesz a jövőre nézve, hogy számos területen megmarad a fizikai térben történő ember-ember közti oktatás, és azokon a területeken fog a mesterséges intelligencia labdába rúgni, amely területek hatékonyításra várnak, személyre szabásra várnak, és különböző folyamatok felgyorsítására vagy hatékonyabbá tételére várnak. Legyen az a tesztelés, vagy a személyre szabott oktatásnak bizonyos mozzanatai. És ezen a területen szerintem a tanár egyfajta partnere lesz a mesterséges intelligencia megoldásoknak, és közösen fognak egy ilyen helyzetet megoldani, orvosolni. Valami olyasmit kell elképzelni, ez az én vízióm, én abszolút nem állítom, hogy nekem igazam van, hanem abból a szemszögből, amelyikből én megközelítem, úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia a tanárok számára egyfajta trambulin lesz. Aki nem tud szökni, az a trambulinon sem tud szökni, és trambulin nélkül sem tud szökni. Viszont, ha trambulinnal szökünk, magasabbra szökünk. Hatékonyabbak vagyunk, látványosabb a munkánk eredménye. És valószínűleg, hogy ez fog történni, hogy egyfajta ilyen asszisztenst kapunk magunk mellé, amit úgy hívnak, hogy mesterséges intelligencia.
A trambulin metaforájával zárjuk akkor ezt a mai digitális világot. Tanár úr, én köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre, illetve reménykedem abban, hogy jövő héten tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, hiszen számos kérdésre nem kaphattunk választ az idő szűke miatt, mint például arra sem, hogy a diákok hogyan használják napjainkban a mesterséges intelligenciát, illetve ez is hogyan változhat a következő években, évtizedekben.
Köszönöm szépen a meghívást, és várom a következő beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne dr. Serd László marketing szakemberrel, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.